No.
Csak úgy, mert...
Tehát, hogy gyújtás csökkentő közül, hogy a pikokorték olyanok azok már elhangzottak, ez a legfontosabb igazából, de van itt még három egyéb lehetőség, mivel a gyújtásos folyamatok által a második csoportja vegyületeknek ezek a deklarációk által, vagy más néven kromolok, vagy más néven membranás katalizáló, több lehetőségünk is van itt. Több csoport név van, mint a hány vegyületek, összesen kettő vegyületek, van itt szó. Kromalinról és a nedokamilról. Az első a kromalin, egyébként egy természetes vegyületnek a elvénynek a változata, az felszintetikus változata. Mindegy, megint csak ennek túl sok jelentősége nincsen. Mit csinálnak ők? Na most, hogy most sem tudjuk igazából, mit csinálnak. A lév az arra volt a hatás stabilizáló, a degramaláció gyártó csoportként, hogy a felképzelezett hatás az az, hogy ezek a vegyületek átolják a vízúságokból a különböző medjátoroknak a felszabadulását. Tehát ugye membrán stabilizálók megátolják medjátoroknak a rigvizét, és utólag kiderült azt már nem csak a vízúságokból képesek ezt megcsinálni, hanem az eozonofi sejtekből is. Tehát valószínűleg a gyulladásos sejtek medjátorainak a felszabadulása fog átolni. Na most ez ellen az szól, hogy a kromonin és a nedokromia az 22 már régebb óta alkalmazott vegyület, azóta létrehoztak ki a deklarációgátlókat is. Tehát létrehoztak olyan szintetikus vegyületeket, amelyek képesek sokkal hatékonyabban kápolni a vízósejtünktől megy át a felszabadulás. Aztán kiderült, még annyit se jönnek, mint a kromonin és a nedokromia. Ők se jönnek sokat, mert látni fogjátok. De az újabb vegyületek, a deklarációgátlók még kevesebbek. Tehát ez biztos, hogy nem elég ahhoz az aszmenelmes hatáshoz, amit egyébként ez a két vegyület kifejt. Jó, tehát igaz ugyan, hogy elvileg ez a fő hatás, de biztos, hogy nem az egyetlen hatás. Most emellett a kromonin és a nedokromil képesek a gyulladásos, tehát a gyulladás folyamán a hiperreaktivitását a bromosoknak is csökkenteni. Valószínűleg azáltal, hogy a különböző szenzoros neuronok van, ilyen klorid áramokat befolyásolnak. Úgyhogy a szenzoros neuronok az irritás receptorok aktivitása csökken, ezáltal a hiperreaktivitás mérséklődik, ez is hozzájárul a hatásokhoz. De, mint mondtam, elképzelhető, hogy a fő hatás, vagy tehát úgy gondoljuk el, hogy a fő hatás az a degranuláció gátlás. Inhalációs vegyületekről van szó, tehát a kromolin és a nedokromilt használva inhalálni szokták, és rájuk is jellemző, hogy ennek következtében szerencsére kevés mellékhatással rendelkeznek. Tehát maximum kérdésre fordul elő, esetleg reflexesen bronx szűkület, az mondjuk nem annyira szerencsés egy esztás beteg esetében, de mégis alapvetően kromolin és a nedokromil biztonságos szereknek tekinthető. A probléma csak az, hogy nem is nagyon hatnak. Tehát régebben alkalmazták őket, most jelenleg nálunk egyik sincsen az asztma kezelésére forgalomban. Tehát az ő fő indikációjuk most, az nem is az asztma, igazából hanem a rinitis szünet, a konjunktívi tiszt, az allergiás rinitis a konjunktívi amikor is a gizdósajtek bőrgen megyen a felszabadulás a révén képesek, hogy gyarlatos folyamatot csökkenni. De asztmában ezek a vegyületek, ezek gyengék, sokkal gyengébbek, mint a gyakorlatilag, úgyhogy jelenleg nem is nagyon alkalmazzák őket. Mi volt az előnyük? Az előnyük az az volt, hogy megfigyelték, hogy ha mondjuk egy elkerülhetetlen allergén expozíció, mondjuk nálunk az intézetben patkánnal való találkozás van ide jövőben a közeljövőben, akkor az adott személy belélegző ezeket a vegyületeket, és ezáltal az aztán soha többé-kevésbé kivédhető. Vagy mondjuk egy jelentősebb fizikai megterhelés, ami szintén az aztán is betegnően egy bronkosítszókot veszed elő. Ezelőtt inhalálva szintén, tehát profilaktikusan közvetlenül az allergénnel vagy egyéb kapcsolati típus ingerrel történő találkozás, tehát ezeket megelőzően, hogyha inhalálják, akkor többé-kevésbé profilaktikusan hathatnak. Még egyszer hatásokat gyenge, tartós alkalmazásnál erre naponta többször kell őket alkalmazni, és a hatások is viszonylag hosszabb idő múlva maximális hatás, rendszeres alkalmazásnál több hét múlva jóként. Igazából értelme a gyületekről van szó, ez itt a fő probléma. A gyulladás csökkentőknek a harmadik csapata, ezek a leukotriénak a listán. Ugye micsodák ezek a leukotriének, ezek a prostaglandinoknak a kis testvéreink, vagy hát nagy testvérei, attól függ, hogy melyik oldalról nézzük, de mindketten ugye az arvédon sarkból jönnek létre, csak a prostaglandinok a ciklooxigenázóton keresztül, a leukotriének pedig a lipoxigenázóton keresztül. És amint ugye látszik, ilyen mindenféle olyan határokat csinálnak ezek a leugott lények, amikben szerencsés, legalábbis egy használás betegnek. Tehát a bronkonstrikció, illetve a gyógyulásos folyamatok értelmi rehabilitálása, a hematoxis a fokozódása, ezek olyanok, amiket érdemes nekünk legelőni. Úgyhogy a leugott lények antagonisták jelentik a gyulladás csökkentő aszpermeszereknek a harmadik csapatát, és ezen belül két alcsoport van. Az egyik lehetőség az az, hogy mi megálltoljuk a cisztein leugott lényeknek, tehát C4, D4, M4-nek az egyik receptorát. Tehát látszik, hogy a leugott lények közül főleg ez a kettő, a C4 meg a D4, az elég sok olyan dolgot csinál, aminek nem kell. Ezeken a cisztein leugott lény receptorokon hatnak, ebből az egyesnek a gátlói, tehát ez az egyik lehetőség, amit mi alkalmazni fogunk. Ezek a cisztein leugott lény egyes receptorok, ezek foszfolipázon keresztül kálcium szintet emelnek, tehát kárgyal ugyanazt csinálják, mint az M3-as receptorok. Ezt az egyik lehetőség, ennek a receptornak a gátlói. A másik lehetőség lesz a lipoxigénáznak a gátlása. Tehát egyszerűen megálltoljuk, hogy a leugott lények létrejöjjenek. Jó, a receptorgátlók azok csak ennek a háromnak. Tehát a C4, a D4, az N4-nek a hatását fogják megálltolni, mert ezek vannak ezen a receptoron. Az LTD4 hatása a receptorgátló alkalmazásánál csökken. Tehát a lipoxigénáz gátló, ő lesz majd az, képes a kemotaxis is befolyásolni. Jó, tehát a receptorgátlók a kemotaxis nem befolyásolni. Nézzük először a receptor antagonistákat. Tehát a cisztein leugott lény egyes receptornak a gátlói, az apiotik azt is mondta, hogy ez minden jók ők, tehát ők alapvetően arra jók, hogy egyrészt a kronikus szívhívó hatását a leugott lényeknek is meg kell tenni. Másrészt egy gyulladás gátló hatásokkal is rendelkeznek. Most a kettőből, tehát ebből a két hatásból a gyulladásgátlás a fontosabb. Tehát a leugott lény antagonisták alapvetően gyulladás csökkentő szerek. Még bromosnáki hatásuk is van, de ez nem elég ahhoz, hogy az már soha van, ők megfelelő hatást kifejtsenek. Jó, tehát ők is, akár csak a többi gyulladás csökkentő, hoznak az önésében, alapvetően profilaktikusan kerülnek felhasználásra. Mi az ő erőjük? A fő erőjük az, hogy ők orálisak. Tehát ezek a vegyületek, ezek tablettelek. És ez mikor jó? Akkor jó, hogyha mondjuk egy gyerekről van szó, aki alapból kiköpi az inhaláló készüléket. Jó, tehát ilyenkor, hogyha valaki úgyszkodik az inhalációs kezelésre, alkalmazhat mondjuk alternatívaként leugott lény antagonistát, ezek orálisak, napnak egyszer-kétszer kell őket alkalmazni. Mondok, hogy egyszer azok tudok, azok kétszer. Talán érdekünk, hogy a mellékhatásaik az enyhék, tehát maximum ilyen fejfájás, meg hasonló is fordul elő. Most a Churg-Strauss kérdőjelesen az ott azért kicsit rondán néz ki. Megfigyelték egyes betegeknek, akik ilyen kezelésben részesültek, ezt a vaszkulitiszt, a Churg-Strauss vaszkulitiszt. Viszont jelenleg az az álláspont, hogy ezt nem a leugott lények okozzák, hanem ezeknek a betegeknek eleve volt autoimmun problémájuk, csak ők egész szteroidot kaptak, aztán valami miatt pedig átálltak szteroidról leugott lényekre. A leugott lények hatása már gyengébb, és a leugott lények antagonistáknak hatása már gyengébb, és előjött az autoimmun betegség, amit addig a szteroid kezelés lefedett, vagy legalábbis ugye nem vették észre. Tehát ez a Churg-Strauss szindróm, ez valószínűleg nem leugott lények antagonista mellékhatás, hanem egy olyan meglévő probléma, ami olyan körül elő, amikor a szteroidokat abbahagyják, és csak a leugott lények antagonistáktól várnak úgy a terápiás hatást. Igen, hátrányoznék, hogy a betegek része itt is akár csak a szteroidok esetében megfelelően, tehát marasztomban. Ezek voltak tehát a receptor antagonisták. A ciszelti egy receptor antagonisták, az apiadókozás a mondtad az. A másik lehetőség, hogy még egyszer, hogy a lipoxigénáz gátlása. Tehát, hogyha mi meggátoljuk a lipoxigénáz enzimet, ezáltal a leugott a szintézisét, és az összes leugott lénynek a szintézisét gátolni fogjuk. Következésképpen ezek a vegyületek, ugye teoretikusan erősebbek. Hiszen itt az LTD4-nek a szintézisről is belegáltoljuk, és ezáltal a kemotaxist is. Plusz, ugye az előbbiek, azok csak az egyes cisztein leugott lény receptor gátolták. De ott van még a kettes is, és bizonyos hatásokat az is megjelent. Tehát ott, ahhoz mi nem jutunk hozzá. De egyébként ez a vegyület, az ileúton, azért is jobb, mint az előző kettő, mert nem csak a kemotaxisba szól bele, de a cisztein leugott lény receptor kettesen keresztüli hatásokat is képes a leugott lények szintézisének a gátlásán keresztül gátolni. Ezt a világos pont. Próbálok meg nagyon még tényleg ilyen konyolult példányokban fogalmazni, de még csak így sikerül. Na, mi a probléma viszont az illetőnnel? Miért nem alkalmazok őt jelen Magyarországon? Ugyanis csak az apiadukat és a mondadukat azt mondom. Azért is van két probléma, az egyik az, hogy májkárosító, ezt nem nagyon szeretjük, a másik az, hogy rakott a négyszer kell alkalmazni, ellentétben az előző kettővel a kétszeri alkalmazással. Hát az ideúton gyakorlatilag hiába elvileg erősebb ellenes hatásunk, mint az apélukaszt és a montelukaszt, de mégis a falban a kinetikai problémák, illetve a mellékhatások miatt hát a másik kettő sokkal fontosabb. Úgy, tehát állunk jelenleg az ideúton nincs a falban. És a negyedik lehetőség. A negyedik lehetőség az üravás csökkentésre, az egy új lehetőség, meglehetősen drága lehetőség, de van, amikor erre is szükség van, ez pedig egy antitest. Egy humanizált antitest, most az immunszupresszív szerekről és az antitestekről majd a következőkben is szó bővebben van egy csomó. Tehát most jelenleg a különböző biológiai gyógyszerek, monoklonális antitestek, ez egy abszolút gyorsan fejlődő területe a farmakológiának. Már a gyógyszereknek a neve utal arra, hogy ők nincsenek. Tehát a MAV, ez a monoklonális antitestre utal. Az, hogy ZU, az arra utal, hogy humanizált. Tehát ő nagy részt már olyan fehérjéket tartalmaz, amik emberi eredetűek, már csak kis részt tartalmaz állati komponens, de még tartalmaz. A LIP, a névben az arra utal, hogy ő immunszupresszív szer, tehát őt ilyen autoimmun problémák esetén alkalmazjuk, vagy egyéb problémák állásban az MAV, nem pedig mint antikorvegyület. Tehát gyakorlatilag a lizumab, a névben, az már adott minden ilyen vegyületnél, mint immunszupresszív szer, és mint humanizált monoklonális antitest alkalmazunk. A gyártók ilyenkor csak annyi út, hogy az első pár betűt megmondja. Nyitők úgy döntöttek, hogy OMA lesz az első három betű, nem tudom miért, de csak ki, mert ennek is volt valami lehetősége. Tehát az omalizumab, ő az az antitest, humanizált monoklonális antitest, amelyet olyan azonos betegeknek kell adni, ahol az IgE szint az nagyon magas, és nem lehet őt a szteroidokkal, illetve a beta-2 agonistákkal megfelelő kontrollban tartani. Ötlet súlyos, allergiás, asztmás betegeknél adják. Most az omalizumab és egyébként az összes monoklonális antitest, az fehérje. De azt mondjuk nem fogja bejelegezni a beteg az egészen biztos. De még orálisan sem fogja alkalmazni, mert levonni is ez perc alatt. Tehát ezek mind parenterális vegyületek, ennek megfelelően az omalizumabot is szók után kell alkalmazni. Általában ezeket a vegyületek nagyon hosszú felezési idejezet is érvényes, úgyhogy az omalizumabot 2-4 hetente kell egyszer adni, viszonylag kevés problémát okoz. Tehát leginkább a szúrás helyén bőrkőtnek ilyen csípő égő érzés. Jó, tehát drága, viszont tényleg ez azokban az esetekben majd olyan muszáj, amikor olyan súlyos allergiás állapotról van szó, hogy a szteroidban nem lehet kórházban tartani. Pár egyéb lehetőség. Az antihisztaminok, tehát a hányad antagonisták nagyon logikus a kínőnek használni. Hiszen gyakorlatilag a kizúságokban az egyik mediátor, egy film mediátor, ami a korai reakciósnál felszabadult, és bronkusz szűkületet csinál az a hisztaminok. Úgyhogy nem is értem senki igazából, hogy a hisztamin antagonisták miért olyan rosszak, mint amilyen rosszak. Tehát a hányad antagonisták használtan gyenge vegyületeknek számítanak, és nem csak a gyengék, de emellett még álmosítanak is, ugye leginkább az első generációs antihisztaminokra érvényes ez. Tehát a H1 antagonisták sajnos használtan nem igazán megfelelőek. A PDL-4 gátló, tehát a foszforészén az 4-10-10-nek a gátló. Ugye a teofilinről mutattam, hogy a törlet csökkentő hatás szempontjából ennek az izomernek, ennek az izomernek van szereme. Ugye kifejlesztettek újabb szereptív foszforészén az 4 gátlókat. Ilyen volt a rofluminasztinek a cionilaz. Sajnos a mellékhatások annyiban jelentősebbek voltak, hogy mindegyik elhasonlózom gyógyszerűs állapotban. Talán a rofluminasztinek és a kettőből az egyik az mondjuk bevezetésre került, de ő is csak COPD-ben. Tehát használva jelenleg foszforészén az 4 gátlókat nem alkalmazunk, csak a COPD-nek a kezelésében, és ott is egyelőre csak egy darab volt, és ez is lehet, hogy úgyse sokáig. Az okiterápia. Nyilván, hogyha egy allergiák expozíció okozza a tüneteket, akkor célszerűen megszabadulni. Tehát ugye próbáljuk meg minimalizálni, vagy teljesen elkerülni az allergénnel való találkozást, mivel mondjuk a pollen esetén ez nem annyira egyszerű, de mondjuk a patkányszőr, ezt minden esetben próbálják az ember minél kevesebbszer. És az antibiotikumok, az oxigén, ezekre is szükség lehet, hogy mondjuk egy aztán beteg esetében a légúti szűkületet, azt egy bakteriális fertőzés jelentősen súlyosbíthatja, hogy ilyenkor például napfogyó antibiotikumokra lehet szükség. Oxigénnek a belélegeztetése aztán azért az ékkel, tehát itt inkább a COPD az a kategória, amit az oxigénre annak a súlyosabb esetén oxigénre van szükség. Na, és akkor ezzel tulajdonképpen az első előadást is fejezzük. Ez volt a hosszabbik, úgyhogy nincs a vége. A másik az ugye már a klinikai farmakológia. Tehát elég sok, jó, rendben, biztos. De több területet is bemutattam itt, a kérdés csak az, hogy hogyan alkalmazzuk őket. Tehát itt most az aszmának és a legjobban a COPD-nek a kezeléséről fogok beszélni. Úgyhogy azt most beteg kezeléséről van szó, akkor mindig két célja van. Az egyik célja az az, hogy alkota jól legyen. Tehát ezeket a tüneteket, amiket az elején, tehát az első előadás elején elmondtam, a köhögés, szimptomatikus köhögés, a mellkas feszültség, meg hát a domus szűkület, ezt oldjuk. Ez az egyik célunk. Igen, ám csak hogyha a beteg többé kevésbé jól van, tulajdonképpen megvan igazából, hogy néha éjszaka fel kell, nem biztos, hogy hosszú távon is megfelelő. Tehát a hosszú távon cél az az, hogy ő később is jól legyen. Minél kevesebb legyen az exacerbációk, és ezek minél kevésbé legyenek súlyosak, és lehetőleg a pulmonális funkciók sem romoljanak majd 10-20 év múlva. Tehát az akut célok mellett ugyanaz fontos igazából a hosszú távú kontrollja is a betegségnek, illetve hát a betegnek. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az asztmás beteget rendszeresen ellenőrizzük, és hogyha bármi probléma van, tehát mondjuk egyre rosszabbul befolyásolhatóak a tünetek, vagy folyamatosan csökkennek a légzésfunkciós paraméterek, akkor valami nem stimmel, ott akkor változtatni kell a gyógyszerelésen, erélyesebb kezelésre van olyankor szükség. Most ez az ábra az asztma kontroll mutatja, hogy ennek a szintjeit minden bizony alkalmával gyakorlatilag meg kell határozni, hogy a betegnek az asztmája az most éppen mennyire volt kontrollálva. Tehát azt szerint, hogy hányszor vannak nappali tünetei, azt szerint, hogy fizikai aktivitása korlátozott, hogy sem, hányszor kell fel éjszaka a légzésnehézség miatt, mennyi rohamadóra van neki szüksége, tehát itt különböző pontok vannak, és ugye látszik a táblázatban, hogy ezek vagy nincsenek, vagy minimálisak, akkor, hogy hatáltak megfelelő kontrollban van, és aztán részlegesen kontrollált, nem kontrollált esetben ezek egyre inkább előtérbe kerülnek, ugye részlegesen kontrolláltan már akkor beszélünk, ha akár csak egy kis ezek közül nem stimmel. Tehát ekkor már nem mondjuk azt, még hogyha a beteg jól is érzi magát, nem mondjuk azt, hogy ő tökéletesen be van állítva, mert elképzelhető, hogy így marad, akkor később problémák lesznek. Tehát nekünk a tökéletes kontrollra kell törekedni. Arra, hogy nappali tünetei sem nagyon legyenek, arra, hogy minél kevesebb szakkelni, hogy értelem szerint rohamorjuk használni, a fizikai aktivitás is legyen korlátozott, és a többi, és a többi. Úgy tehát a megfelelő kontrollnak az elérése, ez a cél. Most az asztma. Azt már ugye elmondom, milyen tünetei vannak, igen, ám csak, hogy itt vannak különböző fokozatok. Tehát az asztma azt szerint, hogy enyhe, hogy közvetlenül súlyos, különböző paraméterekkel bír. Enyhe asztma, és itt ugye a tünetek gyakorisága, az éjszakai tünetek, a légzésfunkciós paraméterek, ezek, amik ezt el fogják dönteni. Tehát az első fokozat, ez az enyhe intermittál, az asztma. Ez az, amikor a betegnek ő néha rosszul éve van, de nem tud akarni. Tehát mondjuk maximum hetente egyszer fognak a tünetek jelentkezni, éjszakai tünetek pedig kevesebbszer, mint kétszer egy hónapban. Úgyhogy ez az az eset, amikor, majd mutatni fogom, csak a rohamoló kezelés önmagában elegendő. Tehát, hogy egy beteg ebben a stádiumban van, akkor elegendő az, hogy néha alkalmatán, mondjuk péteket hallom, és rá pedig nem tudok, hogy meg a tünetet belérkezzen. Aztán a második, harmadik és negyedik súlyossági fokozat, egyre gyakrabban jelentkeznek a tünetek, egyre gyakrabban jelentkeznek az éjszakai tünetek, egyre pocsékabb a kilégzési, tehát a kilégzési funkciós vizsgálat és mondjuk a forszírozott kilégzési volumen, magas kilégzési csúcsállomás. Tehát ilyenkor már erélyesebb gyógyszerelés van a szükség, ilyenkor már mindig szükség lesz, tehát a második stádiumtól fogva már mindig szükség lesz gyorsan csökkentőknek az alkalmazására. És van még egy ötödik fokozat, és hát újabban megkérdeznek egy ötödik fokozatot, ez azokra a betegekre érvényes, akik egyik fokozatban elülnek, de még az erélyes gyógyszereléssel sem tudjuk őket megfelelően kontrollba hozni. Tehát gyakorlatilag az ötödik fokozat, azok az ilyen speciális egyedik fokozatosok. Azok, akiknek a beállítását nem tudjuk már a legerélyesebb gyógyszereléssel sem megoldani. Hogyan kezelünk egy asztmásnak? Itt igazából két koncepció van, ami a kettőben a közös, azaz, hogy légyőzetesek. De hogyan indul ki a dolog? Ha nem annyira súlyos a helyzet, akkor szépen fokozatosan elkezdjük emelni az erélyességét mondjuk a gyógyszerelésnek, tehát elkezdjük a fitoketilagon listában, aztán nem elég adunk neki kiadáscsökkentő, és aztán elkezdjük annak a gazdaságot emelni. Vagy elérjük a megfelelő pontot, ugye mindig ez kell, hogy az éjszakai trendek és a többi azok rendesen legyen szorítva, és ezt elértük, akkor utána szép lassan elkezdjük csökkenteni a dózist, mondjuk a kiadáscsökkentőknek, hogy elérjük azt a szintet, ami még hatékony, de már nem toxikus. Úgyhogy gyakorlatilag az asztal kontrollnak az elérésre a kezelés kezdetén az mindig több gyógyszert igényel, mint amely a számára fenntartáshoz szükséges. Ez tehát az egyik megoldás, szép lassan felépítjük a kezelést, és aztán elértük a kontrollt, szép lassan lejövünk róla, vagy hát egyre csökkentjük a dózist, mondjuk a dugopartikai dózisát. Na most, hogyha súlyos asztmájának betegnek, akkor ez a szép lassan emelkedjük a dózis, ez nem megfelelő. Tudjánkod nincs rá ugye időnk, meg hát a betegnek sincs hozzá kedve, hogy addig fulladjon. Úgyhogy ilyenkor bizony már egyből a drasztikusabb megoldásokhoz kell nyúlni, és majd mutatni fogom, hogy a különböző stádiumokban lehet, hogy mik azok a gyógyszerek, amikhez már érdemes hozzányúlni, hogy elkezdjük a kezelést. Tehát súlyosabb esetekben ott eleve egy elégesebb kezelésre kezdünk, és aztán ha értünk a megfelelő pontot, akkor szépen lassan csökkenthetjük az addig, amíg az hatásos lesz. Tehát igazából ez a különbség van egyébként, egyébként pedig az orvoson elemetje. Tehát vannak olyanok, amelyek még enyhébb esetekben is egyből durr bele a szteroiddal, aztán, hogyha megvan a kontroll, akkor szépen csökkenteni fogjuk. Jó, tehát itt az orvosnak a relevanciájától is függ az, hogy mennyire kezd erélyes kezeléssel, de az biztos, hogy miután a kontrollt elértük, utána szép lassan lehet csökkenteni a dózisát az alapvegyületeken. Nézzük tehát, hogy miket alkalmazunk és hogyan, mikor. Az első fázisnál az enyhe intermittens gyászban. Ez az, amikor ritkán jelentkezem. A tünetek, néha beteg, ugye ezt megegyítettem ezt a felső sort, néha betegnek tünetei vannak. Ilyenkor az alap, amihez nyúlunk, azok az inhalációs bétakettőagonisták, mégpedig a rövid hatású bétakettőagonisták. Az enyhe intermittens asztmának ezek a választandó gyógyszerei. Alternatívaként lehet őket orálisan is adni, mutatom, hogy a szalbutamin és terbutamin esetében, de ez ritka, hogy őket így írják fel. Tehát ennek gyakorlatilag csak hátránya van. Maximum tényleg, hogyha valaki nagyon nem szeretne ilyen vegyületeket inhalálni, akkor orálisan alkalmazhatja. De ez inkább már csak több mellékhatásra fog járni. Illetve alternatívák még az inhalációs antikolinerik vegyületek, de ezek mindenképpen gyengébbek, mint a beta-ketoagonisták. Jó, tehát az első fokozat, az mindenképpen egy rövid hatású, vagy hát leggyakrabban egy rövid hatású beta-ketoagonisták kell, hogy legyen. Ugye csak itt egy áttekintés 4-6 órán keresztül fognak hatni körülbelül, ugye ha tényleg csak így intermittára szükségesetlen alkalmazzuk, akkor kevés mennyit hatást fog jelentkezni, és a kell ennyi, ami róluk fontos. Az antikolinerg vegyületek. Antikolinerg vegyületekre mikor lehet szükség? Tehát mikor nem a beta-ketoagonistákat választjuk? Az egyik az az, hogyha a beta-ketoagonisták ellenjavoltak. Tehát mondjuk a betegnek súlyos kardiovaszkuláris problémái vannak, és ilyenkor a beta-ketoagonisták általi kardiovaszkuláris mellékhatások, hogy a súlyosbító, a súlyosbítóknak, ilyenkor adjunk antikolinerg vegyületet. A másik lehetőség az az, hogy a beta-ketoagonisták mellé adjuk őket. Tehát igazából, hogy ritkán jelentkezik a roham, de kicsit már súlyosabb, de mindig az első stádiumban járunk, vagy szeretnénk a beta-ketőnek a dózisát csökkenteni, ilyenkor lehet őket kombinálni antikolinerg vegyületekkel. A fokozott polinerfromos az szintén egy olyan indikáció lehet, amikor inkább ezekhez a vegyületekhez nyúlunk. Tehát, hogyha mondjuk gyakrabban jelentkezik a betegnek éjszaka az aszmája, tehát még egy fokozott paraszimpatikus túlsúlya van, vagy hát az alap után, ilyenkor mondjuk adhatunk inkább antikolinerget a beta-ketoagonista helyett. A COPD pedig, mint mondottam már, sokkal fontosabb indikációja azoknak a vegyületeknek, tehát COPD-ben inkább hozzájutnunk, és nem a beta-ketoagonistákhoz. Jó, tehát az antikolinerg vegyületek, az inotrópium, az oxitrópium, ezek azok, amiket első stádiumában használnak, alternatívaként adhatunk. A tiotrópium nincs feltüntetve, mégpedig azért nem merül egyáltalán nem adjuk használni. Tehát ő csak COPD-ben alkalmazzuk. Mi van akkor, hogy ez nem elég? Vagy már eleve súlyos a fokozattal indul az asztma. Olyankor bizony szükség lesz a rohamoldó mellett, tehát a rohamoldó mindig szükség lesz. Amikor a rohamon van a betegek, akkor nem kérdés, hogy nekünk beta-ketővel van is lehet, vagy esetleg antikolinerg vegyületet kell adni, mert azt nem visszük meg. De a második fokozattól kezdve emellé, tehát a rohamoldó mellé, már szükség lesz a gyulladás csökkentő is, és itt a kis dózisú szteroidot indítunk. Jó, tehát a második súlyossági fokozatban sabály, tehát a rövidhatású beta-ketoagonisták mellett megjelennek a kis dózisú inhalációs glukokortikoidok. Most alternatívaként lehet, hogy ilyen antagonisták, és tudom, hogy mindjárt beszéltünk, miért lehetnek ők alternatívák. De nézzük először a kis lózisok mikokartitekeket. Ugye ez a négy, amely az előbb is megítettem, ezek azok, amelyek használva gyakorlatilag a bázisterápiát jelentik. Tehát az a legenyhébb stádiumot, az első stádiumot leszámítva, amikor csak intermittálva néha-néha valószínűleg beteg. Azt leszámítva nekünk minden használós betegnek adnunk kell szteroidot. Tehát inhalációs szteroid, ez jelenti igazából az alapot. A rohamoldó az kell, de azt nem tudják csillapítani, de egy fokozat, egy tartós gyarás csökkentő hatást, azt nekünk biztosítani kell. Mivel kis dózisban adjuk őket, ilyenkor a mellékhatások csekélyek. Mint mondtam, maximumja lokális, orofaringális kandidiális például jelentkezhet. Klinikai farmakológiai szempontból kimutatták ez az optimális, hogy délután alkalmazza a beteg. Tehát ugye egyszer mondjuk inhalálja délutánonként, és ilyenkor zavar be a legkevésbé az inhalációs szteroid a normál glukokortikoid szintézisben, illetve a HPA tengelynek a működésében. Tehát egy oldalon cipotizus nem elég, a kérek tengelynek a működésében. Ha elértek a megfelelő kontrollt, akkor ugye addig lecsökkentjük szép, lépcsőzetesen a dózis, amíg el nem érjük azt a szintet, ami még hatásos, és már nem megy okoz mellékhatásokat. Tehát ugye az a cél, hogy a legkisebb hatékony dózist elérjük. Viszont az is nagyon fontos, hogy ezek a vegyületek, ezek gyakorlatilag mindig szükségesek. Tehát csináltak olyan kísérleteket, ahol a megfelelő kontroll után abba hagyták az adását a vegyületeknek. Pár hét után szinte tuti, hogy megint előjönnek a tünetek. Tehát a kontroll az elvész, hogyha a glukokortikoidoknak az adását mi abban hagyjuk. Ami még kutatás tárgya, hogy mi a jobb, hogyha a beteg minden nap rendszeresen inhalálja ezeket a vegyületeket, vagy hogyha pár napig kihagy, és amikor előjönnek a tünetek, akkor egy nagyobb pluszt is rájönnek. Nem egységes még itt az állásnál. Úgy tűnik, hogy az intermittent maradvonás az van olyan jó, mint a folyamatos, és nem nagyon körül sem mellékhatásokat. De jelenleg a guideline-okban, tehát a kezelési stratégiában az intermittent maradvonás nincs benne. Tehát jelenleg, ahogy nekünk adnunk kell, az az, hogy folyamatosan alkalmazzuk a glukokortikoid antagonistákat. De onnan a kísérletek alá utalnak, hogy intermittálva is vannak ugyan olyan jók. Mikor vettünk le a glukokortikoid antagonistát? Tehát mik azok az esetek, amikor nem a szteroidhoz nyúlunk, mert egyébként a szteroid az alap. Akkor nyúlunk le a glukokortikoid antagonistához, ha a beteg elutasítja a szteroidot. És most a szteroidoktól nagyon sokan félnek. Nyilvánvalóan, hiszen ugye rengeteg mellékhatást csinálnak, ezt még szerintem mindenki még a laikusok is tudják. Úgyhogy a szteroidokkal való félelem, tényleg, sőt, sokszor még az orvosok esetében is előfordulhat. Ez az egyik oka annak, hogy inkább megpróbálnak leutatni antagonistát adni. Tényleg mondjuk kevésbé fogadnak fel, növekedni, oszteoporózis lesz, és a többi. A szteroid fóbiához hozzájárul az is, hogy az anabolikus szteroidokkal keverik őket. Tehát, hogy valakinek azt mondják, hogy nem mostanak a szteroidot kell alkalmazni, szörnyű, hát ez mindenféle mellékhatást csinál a sportolóknál, ugye összekeverik egyszerűen az anabolikus szteroidokkal. De mindegy, ha túl nagy a félelem, vagy egy nem hajlandó beteg alkalmazni, akkor lehet alapot jönni, akkor is lehoz múlni. A másik, hogyha mellékhatások nem tolerálhatóak. Ugye a glukokortikoidoknak főleg kis dózisban mellékhatásai nem jelentősek. De ha egy betegséget okozom, ugye ilyeneket sem nem lesz szerencsés, ha csak nem akarjunk Charles figurát utána alkalmazni. Úgyhogy ilyen esetekben esetleg szükséges feltalakot jön antagonistáknak az alkalmazása, de mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy gyengétek. Tehát az összes gyulladáscsökkentő közül a szteroidok rendelkeznek a legjelentősebb hatással. Mint a se a leutatív antagonisták, se a kamolinaknak aztán végképpen képesek feljönni ezzel a gyulladáscsökkentő. A félvényeket én már mutattam az előző előadásban is, hogy őket orálisan lehet alkalmazni. Ez majd a gyerekeknél egy elég fontos tényező. Tehát az, hogy ide nem kell inhalációval bajlódni, és ráadásul ugye a két tisztinél előadat, hogy mentem van, és az apélukaszt és a mandelukaszt, csak napja egyszer, vagy maximum naponta kétszer kerül felhasználásra, viszont ritkán alkalmazzák, hogy ezért fontos, mert hogyha egy gyógyszert sokszor kell beadni, akkor ezt a beteget nem fogják szedni, ezt tudja. Tehát a compliance-et üveli, hogyha minél kevesebb szer kell a gyógyszert naponta alkalmazni. Harmadik fokozat. Mi van akkor, hogyha már esélyük? Mi van akkor, hogyha az inhalációs bétaköttől van is van, és emellett a kis dózisú szteroid, az nem nyújt megfelelő kontrollt, vagy már eleve ugye a hármas stádiumban indulunk, amikor már eleve ugye sokszor volt tünete a betegnek. De akkor két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy a szteroidnak a dózisát megnöveljük. Tehát a kis dózisú inhaláció is szorul magad, akkor duplázzuk meg. És az 30-ot. Ez az egyik lehetőség. A jobbik lehetőség az nem ez, hanem az, hogy a kis dózisú szteroidot kombináljuk valamivel. És három kombinációs partner van, lehet a teofilium, lehetnek a leukotén antagonisták, de a legfontosabb, és ezen ami alapvetően választandó, azok a hosszú hatású bétakettő agonisták. Tehát a harmadik lépcsőfokában az asztmának, ahelyett, hogy a szteroidot előtetnénk, és még nagyobb dózisban adnánk, eleve láttuk, hogy a lapos dózisú testvérben van, sokkal jobb, hogyha a kis dózisú szteroidot kombináljuk hosszú hatású bétakettő agonistával. Most a hosszú hatású bétakettő agonisták megmondom, hogy sok mindent felépítettünk be. Alapvetően a lényeg, hogy őket is inhalálni szokták. Ez az, amit előnkben részesítünk. Akkor egyszer, vagy maximum kétszer. És gyakorlatilag ezek mindig kombinálni gyulladást csökkentőt. Tehát az, hogy valaki önmagában hosszú hatású bétakettő agonistát kapjon, az szinte kizárt. Ez gyakorlatilag kontraindikált. Ugyanis önmagukban ők nem tudnak, ugye nem gyulladást csökkentő, tehát arra teljesen esélytelen véget adni. De rohamoldásra se jut. Úgyhogy ezeket mindig kombinálni szokták. Viszont van egy nagyon fontos dolog itt. Az az, amit már a glukokortikoidokkal is említettünk, hogy a szteroidok és a bétakettőagonisták között szinergiás hatás van. Tehát a glukokortikoidok fokozzák a bétakettő expressziót, a bétakettő receptor expressziót, és ezáltal sokkal erősebb lesz a hatása ennek a két komponensben álló kombinációnak. Mint hogyha külön-külön a dózist emelgetnénk. Ez az ember, amíg minden visszatérek, csak mutatni akarom ezt a híres tanulmányt, amit azt hiszem 97. Igen, 97-ben csináltak. Ez egy klinikai vizsgálat volt, több mint 800 beteg vett benne részt, és itt azt vizsgálták, hogy melyik a jó. A szteroidnak a dózisát növelnével kombinálni kis dózist, hosszú hatású bétakettő agonistával. Ugye hát már az előbb hangsúlyoztam, hogy melyik lesz itt a végeredmény. De itt van mondjuk az ábra, ami ezt mutatja is. Ez a sok X-raxik most nem annyira fontos. A lényeg a középső kettő. Tehát a narancsárga és a zöld. A zöld volt a nagyobb dózisú szteroid. A narancsárga pedig volt a kisebb dózisú szteroid és a beta 2 agonista, a formátorral egészen pontosan. És minél feljebb vagyunk, annál jobb. Tehát így gyakorlatilag a kiégzési csúcsában más az, ami javul, ugye, hogyha adunk felfelé az X-tengelyen. Tehát egy kis dózisú szteroid plusz beta 2 agonista sokkal jobb hatást ért el, mint egy nagy dózisú szteroid. Természetesen a nagy dózisú szteroid és a beta 2 agonista volt a legjobb, az a lila körbe, de aztán már nem nagyon szeretik a mellékhatások miatt. Tehát mi itt a lényeg? Hogyha kombinációban alkalmazunk két csoportot, akkor a hatást azt erősíteni fogjuk, a mellékhatások viszont nem fognak annyira jelentősé válni. Tehát mindenképpen ilyenkor már a harmadik stádiumtól kombinációs kezelés az, amire törekednünk kell. Egy dolog, amit viszont gyűlökkal kezdenek megfigyelni. Ez még nem teljesen világos, hogy miért. De hogyha összehasonlították azokat a csoportokat, akik nagydózisú szteroidot kaptak, azokkal a csoportokkal, ahol kisdózisú szteroid volt, plusz hosszú hatású bétakettő agonista, akkor sajnos a második csoportnál több halmazsás eseményt figyeltek meg. Ez nem hangzik annyira jól. Tehát igaz ugyan, hogy a légzésfunkciós paraméterek, a tüneteknek a gyakorisága, és hogy amott minden, sokkal jobb volt a kombinációs csoportnál. De ha az asztma halált okozott, ami ugyan ritka, akkor az abban a csoportban gyakori volt. Tehát az asztmából fakadó halálos események számát, az bizony a hosszú, tehát a tadósátos a bétakettőben is kombináció fokozhat. Nem világos nekünk így van, tehát a kardiovaszkuláris problémák miatt. Minden esetre jelenleg az az álláspont, hogy ugye korábban az volt, hogy mindenképpen kombináció legyen. Tehát tényleg ne növeljük meg a szteroid dózist, adjuk bétakettő agonistával a kombinációban. Jelenleg az a helyzet, hogy ezt is közösen majd az orvosnak a beteg szépen megbeszéljük, hogy melyiknek mi az előnye és mi a hátránya. Vagy több szteroid mellékhatás, vagy mondjuk a halál. Ez egy jó, ez nem egészen ennyire komoly probléma, de minden esetre ez nem egyértelmű annyira, mint hogy ez korábban pár éve volt. Úgyhogy ez most egy ilyen erre most adok kezem, akkor ilyen erre a problémára. Igen, még egy dolgot megfigyeltek. Érdekes, hogyha egyszer inhalálja be a beteg, tehát egy fix kombinációs készítmény részeként, elég sok fix kombinációs készítmény van. Tehát ami eleve tartalmazza a beta-2 agonistát és a szteroidot, vagy a beta-2 agonistát és az antikolinát vegyületet. Hogyha így inhalál a beteg egyszer, az jobb eredményt ad, mint hogyha két inhalációs készítményből külön-külön egymás után beinhalálja. Az nem világos pontosan mi miatt, elképzelhető, hogy egyszerűen hogyha előtt készítünk, amikor egyszerre én állam, akkor nagyobb valószínűséggel találják meg ugyanazokat a sejteket, találják meg a különböző vegyületeknál, tehát nem se tudja. Lehet, hogy valamiféle molekuláris interakció van itt a dologban, de jó hatást biztosít az, hogyha egyszeri inhalációt alkalmaz a beteg egy fix kombinációs készítményre. Az utolsó stádium, ezek ezt a becsülősebb stádiumhoz, a négyes stádiumhoz azt már, amikor már a kisdózisú szteroid és a bétaketőketon is már való kombináció sem elégséges. Mit kell ilyenkor csinálni? Ilyenkor már semmi sem tudjuk megúszni a szteroidnak a növelését, mármint a szteroidkozisának a növelését. Tehát a negyedik stádium az aztának az, amikor már kombinációban alkalmazzuk a vegyületeket, és még így is nagy dózisú közepes, vagy nagy dózisú szteroidnak van szükség. Ugye itt a dózisokon már kell, tehát ezt nem kell így megtanulni, ez kb. Csak tényleg sok per kb-ra. A kis dózis az kb. Fél milligram még, a közepes dózis kb. 1 milligram még, és a fölött a nagy dózis. Jó, vannak azért különbségek, tehát látszik, hogy cikk az, amikor kisebb dózisok kellene, de végig is ez egy általánosságban, hogy kb-ra, ha az egy összetekéig az elég lesz. Tehát ilyenkor a négyes stádiumban már szükség van a közepes vagy a nagy dózisra, és ilyenkor már megjelenhetnek adott esetben szisztémás mellékhatások is. Mi van akkor, hogyha még ez sem elég? Tehát mi van akkor, hogyha már az inhalációs szteroidoknak a nagy dózisa sem elegendő, akkor nem úszik meg a szisztémás szteroidoknak az adását. Tehát prednizon, vagy metilprednizon válhat szükségesség a betegek részére, ez nem gond. Mert ilyenkor már egyértelműen jelentkezni fognak a szisztémás szteroid mellékhatások, de meg kell próbálnunk ilyenkor is a lehető legkisebb dózist megcsípni. Tehát azt, ami egyébként hatásos lesz, de nem nagyon okoz túl sok problémát. Tehát vagy súlyos kronikus használatban alkalmazzuk őket fenntartó alakban, például a metilprednizonból adunk a 2 mg-ot, és ha éppen jön egy rohan, akkor ezt megemeljük. Vagy a másik indikációjuk, amikor egy masszív, súlyos, akut asztmatikus rohan van, akkor mondjuk intravénásan vegyünk neki prednizont, vagy metilprednizonot. Jó, tehát vannak olyan esetek, amikor már szükséges a szteroidok a szisztémásan adni, de ez szerencsére ritka, és problematikus is viszont a mellékhatások miatt. És az, hogy miért jobb itt egyáltalán akut az akut esetekben, ez az, amit nem igazán tudunk. Tehát ugye ezt az előbb is hangsúlyoztam, hogy a szteroidok hatása az hosszabb idő alatt alakul ki. Akkor hogy lehetséges az, hogy egy akut hatás rohanban mondjuk intravénásan adva mégiscsak van valami hatásuk. Mondjuk a bétaketőn is megjön, mert azokat nyilván venni kell. Több dolgot is megfigyeltek, a receptorszámnak a változását, begyártók elszabadulását, esetleg egy vazokonstrikciós hatást, tehát több dolgot is leírtak, de még mindig nem világos, hogy mi az az akut hatása a szteroidoknak, ami miatt ők tulajdonképpen akut asztma alkalmazásakor is kifejtenek valamiféle hatást. És ugye a legvégén az omalizumát megint csak, ezt már is említettem, ugye ez akkor kerül felhasználásra, amikor olyan súlyos, allergiás, asztmában szenvedő betegről van szó, akik az egyébként nem lehet megfelelő kontrollra tartani. Tehát ilyenkor szüksége lehet el, és már említettem, hogy egy 2-4 hetente szokták egy cukrudára alkalmazni. Köszönöm, kevés mellékhatásra bír. A pár ábra még a végére. Ez azt hiszem, hogy negyedik tartalmatosan, de szinte biztos, hogy felakadat jövők szerencsére. Pár ábra még a végére, ez egyik az akutasztás alapot kezelésen. Mit kell ilyenkor csinálni? Attól függ, hogy mennyire súlyos a helyzet. Tehát ugye egy enyhe, akutasztás alapban, elegendő vagyunk egy bétaketőketonban is megjelenni. Ez az alap. Adott esetben szükség lehet mondjuk a teofilinnek az intravénás adagolására, vagy a morfin formájára. Ez az egyik lehetőség. A másik, hogy súlyos rohamnak, olyankor szükség lehet oxigénre. Az oxigén tényleg gyakrabban került felhasználásra a COPD-s betegeknél, de súlyos akut aszmás rohamban az oxigén kell adni, emellett pedig szükség a rohamoldás, tehát mindenképpen béteket abban is fel lesz, hogy a szükség, és nem busszuk meg a szisztémás szteroidot sem. Tehát egy akut, súlyos aztán rohamban szükségünk van, azt már az előbb is mutattam, szisztémás szteroidoknak az adására. Na és pár ábra végig a COPD-ről, mert eddig csak az aztánra beszéltem. És csak így utalgattam be, hogy a COPD-ben ez meg az lesz. Mert a COPD az más, tanálkoznak. Ez is egy kónikus, lopsuki végúti megbetegedés, de nagyon fontos különbség, hogy itt a végúti instrukció az alapvetően irreverzibel is. Tehát az asztmás rohamok, egy asztmás végúti szűkületek, mi bétaketőketonistával egyebekkel, amikor láttunk kombinációs kezeléssel, meg tudunk szüntetni. Egy COPD és légúti szűkületet nem. Tehát lehet, hogy mondjuk csökkenteni képesek vagyunk, teljesen légúti szűkületet nem lehet megszüntetni. A COPD-ről mi jellemző? Egyrészt a betegnek elpókészen, lehet a kizimája, és emellett a kis légútak is még elzáródnak, és attól függően, hogy melyik az erősebb, itt vannak különböző lehetőségek, tehát ez egyébként változó. Ugye három opcióból melyik ennyire jelentős betegnél. Szintén nagyon fontos különbség, de ez azt mondja, hogy ha megfelelő kontroll alatt áll, akkor gyakorlatilag hosszú távon is megfogható, tehát gyakorlatilag a progressziója a betegségnek az lassítható, hogy megállítható. Itt nem. Ez a COPD-s betegek még, hogyha teljes kontroll alatt tartjuk, ami nem olyan egyszerű, még akkor is probléma a betegség, sajnos. Gyakorlatilag jelenleg nincsen kezelés COPD-d, amivel a betegségnek a progressziója lassítható. Egy dolog van, ami valamit segít, ez pedig az, hogy a beteg elszokik a dohányzáson. És a 80-90%-ában az eseteknek a dohányzás, kórikus dohányzás az, ami a betegségnek a háttérében áll. És ez az egyetlen olyan lehetőség, amivel progressziót lassítani lehet egyébként a kontrollfokhoz képest, hogy különböző dohányzók. Ez a táblázat pedig a különbségeket mutatja. Tehát nem csak az a különbség az asztma és a COPD között, hogy az egyik levezető és másik levezető is. Számos különbség van. Milyen betegeknél fordul elő, tehát hogy a betegek életkora hogyan változik. A gyulladásos sejtek közül melyik az, ami dominál. Ugye szeretet játszik a dohányzás, sem, ezt már említettem. És hogy mennyire hatásosak a vegyületek. Érintőleg részletlegesen az már ugye meg volt beszélve. Tehát a bétegek agonisták és a szteroidok sokkal kevésbé hatásosak COPD-ben. COPD-ben az antikorinális vegyületek azok, amik alapvetően számítanak. Tehát ők azok, amelyek a leghatásosabbak lesznek. És ez az igazából csak azt mutatja, hogy miért irreverzibilis is egy így obstrukció. Tehát igazából itt is van reverzibilis komponens. Egy COPD-snek a légúti szűkületében ugyanúgy szerepet játszik a sinajzom kontrakció. Ugyanúgy szerepet játszik a gyulladás, a hiperreaktivitás nem az előző dolgozat úgy, mint a szinten mutatva. Tehát vannak azért némi különbségek, de itt is van reverzibilis komponens. A probléma csak az, hogy a COPD-s betegek esetében a fibrózis kérde az alvállal és beszélszívít ezen a egyszerűen olyan elváltozások, mint a fibrózis, ennél még mindig a fibrózis kérde. Úgyhogy ez az utolsó ábra megmutatja a kezelési stratégiát. A COPD is különböző stádiumokban osztják, akár csak a hasznok. Itt is ugye megvan határozva, hogy a betegnek milyen kockázati tényezői vannak, tehát mennyire tartozik a kockázati jelentős vagy súlyos kockázati csoportban igazából, illetve milyenek a lépésfunkciós paraméterei. És attól függően, hogy milyen stádiumban van, különböző lehetőségeink vannak. Az alap az az, hogy abba hagyja a dohányzást. És az összes olyan károsító faktor, ami csak létezik, elkerülje. Illetve az influenza elleni védőoltás. A COPD-s rohamok, illetve a COPD-s légúti károsodásban virális komponens is benne van. Influenza elleni védőoltással csökkenteni lehet szintén valamit a progressziót. Jó, tehát ezért az alap. Emellett már az elejétől kezdve itt is szerepet játszanak a rövid hatású rohamosságító vegyületek. Tehát a bétegek organisták, illetve az antikorinál vegyületek, még egyszer, itt az antikorinál az erősebb. Itt a trópium alapvetően ez az, amit Magyarországon alkalmazom. Ha kombináljuk őket, akkor még erősebbek. Tehát bétegek organisták, illetve az antikorinál vegyületek itt már előkerülnek rögtön, ugye szintén a legelső stádiumban fogva. A kettes stádium esetén jönnek a hosszú hatású vegyületek. De még mindig rohamhivatától. Ugye ez is különbségek aztánban, mert aztánban már szinte a legelejétől, vagy majdnem a legelejétől jönnek a különös csökkentő. Itt nem. Tehát itt alapvetően rohamstágyazókkal operálunk, egészen a súlyosabb probléma körig. Tehát az inhalációs szteroidok azok csak a 3-as COPD stádiumban kerülnek felhasználásra. És sokkal kevésbé hatásosak, ahogy ezt már említettem, mint aztánban. És csak a legutolsó szint az, amikor már elkerülhetünk, hogy a beteg ezt folyamatosan betartja az oxigénet keresztül, mint az oxigén pedig az ember, tehát ilyen oxigén palackokat használ. Most ugye súlyos dohányosokról van szó. Az nagyon fontos, hogy mielőtt oxigén kezelő meg ez is oda használ, az oxigén palackot húzza maga után, leszokni a dohányzásról. Mert különben ezért kellene a megadatot és kibelőtt a sérülés, mert az összes szomszédja, hogyha bevonom a boxingét valószínűleg. Tehát ezért gyakorlatilag már nagyon fontos, hogy a vállalatban kell hagyni. Tehát nem sikerült egy kicsit, viszont megvonhatja. És hát ott esetben akár nem úgy is kell biztonságosan vállalatban. Köszönöm, volt.
Yes.